Csantavéri téli esték. Tél volt. Begovics Imre, a Barázda szerkesztője, kifogyott a témákból. A szántási, vetési, aratási riportok már rég nem voltak időszerűek. Az állattenyésztésről is keveset beszéltek ilyenkor. Ki kellett találni valami újat. Abban az időben Imrének két munkatársa volt, Grézer Magda és Zsírics Irma. Ők hárman összedugták a fejüket, és eldöntötték, hogy készítenek valamit a falusi kultúráról, a népi hagyományokról. Elsőként, hogy miért, azt sohasem tudtam meg, Csantavért választották. Ott kellett lefilmezni az új műsor koncepcióval készült Barázdát. Azonnal ki is választottunk egy munkacímet, Csantavéri téli esték. A szerkesztő és az újságírók úgy képzelték el a műsort, hogy Begovics a falu utcáin sétál este, és elmondja az új műsor irányzatot, majd beinvitál bennünket egy házba. Ott fedezzük fel tulajdonképpen, mivel is foglalkoznak a falubeliek a téli estéken. Mindig meghívtak olyan embereket is, akik ismerték a hagyományokat, meg olyan asszonyokat is, akik énekelni és hímezni tudtak. A műsor végén az udvarban a tűz mellett kellett kukoricát fosztaniuk az asszonyoknak. Ez volt az elképzelés. Amikor megérkeztünk Csantavérre, hó borította a falut. Imre kiválasztotta az utcát. Nagy teret kellett megvilágítani. Ezért világosítót hoztunk magunkkal. Zoli és Sanyi, ahogy csak tudták, megvilágosították a házakat. Akkoriban még nem volt fényparkunk. Mindössze három kézi világítótest állt rendelkezésünkre, amelyeket kobaltnak neveztünk. Ezeket állították be úgy, hogy minél több ház és tér kapjon fényt. Imre mikrofonnal a kezében beállt az egyik ház elé, és elindult a kamera felé. Sétálás közben mondta a szöveget. A lábán egy bőrbakancs volt, ami rémesen csikorgott a havon. A hangfelvevőnk ezt csak később a vágásnál vette észre, amikor már nem lehetett segíteni a dolgon. Begovics mondta az alig érthető szöveget, a hó úgy csikorgott a talpa alatt, mintha papírt szaggatott volna közelben. Ráadásul a felvételen nem látszott, hogy éjszaka van, mert a hó miatt minden olyan világosra sikeredett, mintha a nappal lett volna. Ez az én hibám volt, de akkor még nem volt tapasztalatom, hiszen kezdő voltam. A nagy felvétel után bementünk néhány házba. A falusiak meséltek, énekeltek, mondákat mondogattak. A felvételnek ez a része egészen jól sikerült. A végére hagytuk azt a részt, amikor az asszonyok kukoricafosztás közben pajzán történeteket mesélnek egymásnak. Találtunk a célnak megfelelő tágas udvart. A közepére behoztunk néhány kéve kukoricaszárat. Az asszonyok körül ülték vagy térdelték a kukoricaszár halmot. Mindegyik elé két-három kosár kukoricát öntöttek, amit mesélés közben fosztaniuk kellett. Volt közöttük öreg is, fiatal is. A kamerát úgy állítottam be, hogy több fiatal legyen a képernyőn. Amikor a világosítók beállították a fényeket, a többi tévés félreült és nézte az eseményeket. Kértem, hogy nyújtsák meg a kévéket és tartsunk próbát. Meg kellett figyelnem a kamerán keresztül, hogy a világítás, a beszélő arca, az árnyékok rendben vannak-e. Minden arcot, testrészt külön-külön megnéztem a kamerán keresztül. Velem szemben egy nagyon fiatal lány ült, egy kis sámlin. 15 vagy 17 éves lehetett. Őt jól megvilágították, mert elsőként neki kellett mesét mondania. Tőle jobbra egy 25-30 év körüli menyecske ült szárkévén. A kamera bal oldalára a tévés csoport fiatal tagjaira nézett. Tüzetesen megvizsgáltam az arcát. Néhány kisebb árnyék volt rajta. Ez nem aggasztott, mert tudtam, hogy ő beszél majd másodikként, és akkor korrigálni fogjuk a fényt. Lejjebb csúsztattam a kamera látószögét a kezére. Egy kukoricacsövet kezdett fosztani. Mindkét kezével megmarkolta a csuhét, és lerántotta a csőről. A kukoricacső csupaszon állt a kezében. A fehér, lefosztott csuhét nem törte le. Ott maradtak a cső végén akár valami lábak. Jobb tenyerével marokra fogta az aranysárga, vagy talán a lángok miatt testszínűnek látszó csövet. Bal mutató ujjával a hegyén körözni kezdett. A körök mindig lejjebb és lejjebb haladtak, míg el nem érték a másik kéz ujjait. Lassú mozdulatokkal mindkét nyitott tenyere forgatni kezdte a kukoricát. Kis idő múlva az ujjai ismét felfelé haladtak a kukoricacső hegye felé. Megsimogatva a hegyét, hagyta, hogy kiessen kezéből a cső. A kamera lencséjét fölrántottam az arcára. Úgy érezte maga, mintha rajta kaptuk volna valami intim mutatványon. Végtére az is volt, hiszen az asszonyka mindig a csoport valamelyik tagját nézte. Mintha mi sem történt volna, új kévét raktak a tűzre, és újra kezdődött az egész előről. A felvétel alatt nem ismétlődött meg a jelenet. Minek is, hiszen mi nem erotikus filmet, hanem barázdát készítettünk.